Áldás békesség, sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket az ifjúság Isten tiszteleten. A mai napon a haragról lesz szó. Köszönöm, ez mindenki találkozott legalább egyszerűen. Imádkozunk! Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy elhoztál mindannyiunkat ide. Kérlek, tárd meg a mai alkalmat. Te készítsd el, kérlek, az ige hirdetést, az ige hirdetőt is. És kérünk azért, hogy te nyisd meg a mi szívünket, hogy tőled valóan megtanuljuk kezelni a haragot, tőled valóan. És kérlek azért, Uram, hogy ezt haza is vigyük magunkkal. Így áld meg a mai alkalmat. Ámen.
Bódás János egy dúvadnak. Agyadban dühött önzés férge rág. Úgy képzeled, te érted, pusztuljon a világ. Jöjjön az atombomba, vessen mindennek véget, és döntsen mindazt romba, mi itt nem kedves néked. Tombol a halál, és úgy képzeled, téged kímél. De világrészeket elhamvaszt, minden életet kiülve. Nézed, lesett, ablakba könyökölve.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Néhány előzetes megjegyzést szeretnék tenni. Először is azt, hogy nagy örömmel jöttem. Néhányatokat már ismerlek onnan, hogy voltak közös ifjeink a nagyvárattéri ifivel, és amikor Andris felhívott, akkor azt mondtam, én most kedves emberek közé jövök, tehát nem kell félnem semmitől. Amikor befutottam most néhány perccel hat előtt a közétek, akkor Andris egy nagyon kedves kérdést tett fel nekem. Van-e valami utolsó kívánságom? Ekkor úgy gondoltam, hogy talán mégis van okom félni, de látom, hogy ilyen kedvesek vagytok mégis. A másik megjegyzésem, hogy egy darab lekciót nem fogok felolvasni, tehát egy hosszabb igerész, mert az a téma, ami ma este került terítékre, szerintem egy olyan kérdés, amiről nem lehet egyetlen igeszakasz alapján beszélni, tehát én úgymond a prédikáció alatt fogok különféle igéket idézni. Mindenek előtt szeretném egy kicsit pontosítani a címet. Nem pusztán a haragról szeretnék beszélni. Ez egy igen nagy téma, hiszen van Istennek is haragja, meg van az embernek is haragja. Azt hiszem, a kettőről beszélni egy este igazán nem lehet. Nem érnénk rá, úgymond. Ma szűkítettük ezt a témát az ember haragjára. Ezért is adtam ezt a címet ennek az ige hirdetésnek, hogy az ember haragjáról. Szolgálhatja az ember haragja Isten dicsőségét. Azért tettem hozzá ezt az alcímet, mert keresztény emberekként azt gondolom, hogy a fő kérdésünk mindig az, hogy mi szolgálja az Isten dicsőségét. Hadd kérdezzem meg tőletek, tudjátok-e, mit nevezünk tabunak? Tabunak azt lehet nevezni, nagyon röviden összefoglalva, amiről nem illik beszélni. Több ilyen dolgot is ismerünk, akár a munkahelyünkön, akár a családban, tehát az úgynevezett világban. Én néhány dolgot felsorolnék, ilyen tabu az adósság, nem szeret senki beszélni arról, hogy valakinek tartozik. Ilyen dolog a munkanélküliség, ki mondja el rögtön az első barátjának, hogy kirúgtak a munkahelyemről, most nincs miből élnem. Ilyenek a mi kudarc élményeink, ilyen a menstruáció. Emlékszem gimiben, amikor lányokat megláttunk, torna óra alatt flangálni, akkor először mindig megkérdeztük, hogy te most miért nem tornázol, aztán rájöttünk, hogy ezt nem illik megkérdezni. Vannak tabuk a világban, és a baj az, hogy az egyházban is vannak tabuk. Másféle tabuk. Általában nem szoktunk beszélni az ítéletről, Isten ítéletéről, mert az olyan szeretetlen téma. Nem szoktunk beszélni a predestinációról, mert az is milyen szeretetlen, Isten kinézi, hogy kiket akar üdvözíteni. Nehéz téma a politika, van, aki ugyan szinte csak erről beszél, mégis úgy gondolom, hogy a legtöbb hívő egyáltalán nem mer erről beszélni. A keresztény ember hallgasson a politikáról. Van még egy rakás tabu téma, és azt gondolom, hogy a mai az embernek a haragja szintén egy ilyen tabu téma. Éppen ma találkoztam valakivel a gyülekezetünkben, van nálunk minden hónap harmadik vasárnapján egy úgynevezett ismerkedési félóra. Ez azt jelenti, hogy Isten tisztelet után lemehetünk az altemplomba, és ott beszélgethetünk egymással egy kis üdítő és ütemény mellett. És azt mondta nekem, miközben éppen beszéltünk valami témáról, ami melleslegül dühítette, de erről inkább most ne beszéljünk, mert engem úgy neveltek, hogy a haragról még csak beszélni sem szabad. Ez is egy tabu téma közöttünk. Honnan tudjuk, hogy valami tabu, hogy a tabunak vannak jellegzetességei? Az egyik az, hogy kerüljük a témát. Nem hozzuk szóba, de hogyha érezzük valakin, hogy ő szóba akarná hozni, akkor rögtön előhozunk mi gyorsan valami mást. Amikor valaki mégis odáig merészkedik, hogy mégis szóba hozza, akkor feszengünk, kényelmetlenül érezzük magunkat, kicsit rosszallóan nézzünk a másikra, de általában a legjellegzetesebb megnyilvánulása a tabunak, hogy már ha rágondolunk egy bizonyos témára, ami tabu, akkor olyan lelkiismeretkódolást érzünk magunkban. Én azt gondolom, hogy a tabunak inkább veszélyei vannak, mint haszna. Mindenek előtt az a veszélye, hogy tájékozatlanok maradunk. Ha valamiről nem beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy nem is tudunk meg túl sokat a témáról. Ez már rossz. Azért is rossz a tabu, mert a legtöbb esetben hamis bűntudatot kelt bennünk. Azért még nem vagyunk bűnösök, mert valamiről elkezdünk beszélni. Ha valaki mégis ezt gerjeszti bennünk, az általában hamis bűntudathoz vezet, ami hát azt gondolom, hogy megmérgezi a mi kapcsolatainkat, sokszor még a hitéletünket is. És talán a legfeltűnőbb következménye a tabunak, hogy sokszor helytelen életvitelhez vezet. Nem tudok valamiről, nem gondoltam át, mégis találkozom a helyzettel, nyilvánvaló, hogy nincs túl nagy esélyem rá, hogy jó döntéseket hozok vele kapcsolatban. Talán már érezhető, hogy szeretném a tabukat feloldani. Nem tudom, mennyien tudjátok, hogy ebben az évben kezdődnek el az úgynevezett Calvin évek. Engedjétek meg, hogy egy idézetet hozzak ennek okán Calvintól. Miként vélekedik Calvin a tabukról? Azt mondja Calvin, hogyha valami megiratott a Bibliában, az a mi hasznunkra iratott meg. Ez pontosabban nem ő mondta, hanem Pál apostol a Timóteusnak írt második levélben. És ebből kiindulva azt mondja, hogyha valaki szeretne valamit tabuizálni, vagy tabuvá tenni, amiről a Szentírás nyíltan beszél, az lényegében a Szentírás ihletőjét, a Szent Lelket gúnyolja. Mert azt mondja róla, hogy azt sejteti, mintha olyant is tanított volna, amiket üdvös volna valamiképpen eltitkolni. Isten Szent Lelke csak olyat jelentett ki, ami hasznunkra van. És nagyon sokat beszél a Szentírás az ember haragjáról. Nekünk tehát nem csak, hogy szabad, de egyenesen kötelességünk is beszélni erről a témáról. Hadd bontsam ketté az ember haragját, így talán könnyebben tudunk beszélni. Hányféle haragot tud az ember érezni, hányféle haragot tud gyakorolni. Amit leginkább ismerünk, annak ezt a nevet adtam, hogy emberi harag, a másiknak pedig azt, hogy szent harag. De hadd tegyem hozzá, hogy mind a kettőt tudja az ember gyakorolni, tehát nem igaz az, hogy csak az egyiket. Akkor nézzük meg először azt, amit úgy nevezek, hogy emberi harag. Mit is értek ez alatt? Hoztam egy definíciót, amit a Wikipédiáról töltöttem le. Ott megnéztem, hogy ők pedig a Pallas lexikonából vették át. Ez így hangzik. A harag az emberi lélek azon indulata, mely a megsértett, megrövidített, várakozásaiban megcsalatkozott, szokásaiban megzavart, önérzetében sértett ember lelkében ezen dolgok okozója ellen támad. Magyarul valaki megkárosít engem, vagy úgy gondolom, hogy megkárosít engem, és egyfajta dühös indulatot vált ki mindez belőlem. Nézzünk néhány példát erre az emberi haragra. A Biblia hemzseg az ilyen példáktól. Hadd utaljak rögtön Káin haragjára. Ezt olvassuk róla. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehordasztotta a fejét. Végül tudjuk, hogy az ő haragja miben nyilvánult meg. Ábel ellen egészen a tetlegességig elment és megölte az ő testvérét. Aztán olvasunk Ézsau haragjáról. Tudjuk, hogy Jákob és Ézsau nem voltak igazán mint a testvérek, nagyjából Káin és Ábel módjára. Azzal a kis különbséggel, hogy míg Káin és Ábel közül legalább az egyikük jó fiú volt, addig Jákob és Ézsau közül talán egyiket sem nevezhetnénk így. Jákob elcsalta az első szülöttségi jogot. Ézsau erre rájött, és ezt olvassuk róla. Ézsau azonban bosszút forralt Jákob ellen az áldás miatt, mivel őt áldotta meg az apja, és ezt mondta magában Ézsau, közelednek már a napok, amikor majd apámat gyászoljuk. Akkor meggyilkolom az öcsémet, Jákobot. Olvasunk, itt rosszul írtam, Aháb nem Nábót haragjáról, ahogy a jegyzetben írtam, hanem Aháb haragjáról. Aháb Izrael királya volt, aki szeretett volna megszerezni egy igen jó szőlőt, amit a gazda nem akart neki eladni, sem ennyi pénzért, sem ennyi birtokért. És amikor éppen próbálta Aháb őt meggyőzni, akkor ezt a párbeszédet olvassuk. Nábót így felelt Ahábnak, az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezreeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. Marta belülről a méreg. Talán ismerjük ezt az érzést, hogy befordítom az arcomat, inkább ne is lássa senki, hogy mi ül ki az én szemeimre, arcomra. Aztán olvasunk Hámán haragjáról. Ő volt úgymond Eszter királyné egyik ellenlábasa, meg általában a zsidók ellenlábasa a perzsakorban. Szerette volna, ha mindenki őt dicsőíti, és amikor ez nem sikerült, akkor a következőket olvassuk. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokaj nem hagy térdet, és nem borul le előtte, elöntötte Hámánt a méreg. És tudjuk, hogy ez a méreg, ez akárcsak Káin és Ézsau esetében el akart menni megint csak a gyilkosságig. Egészen odáig sikerült ezt végrehajtania, hogy összeácsoltatta az akasztófát, amire később saját magát, hogy is mondjam, látta felakasztani. Még egyet hadd idézzek, ez már egy olyan két embernek a haragja, akiket általában pozitív személyekként könyvelünk el, hiszen azok is. Két apostolnak, Jakabnak és Jánosnak a haragja. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki, mármint Jézusnak. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak, Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket. Tudjuk, hogy ezért nevezték el őket mennydörgés fiainak. Ilyen harag volt ő bennük. Hozhattam volna még idézeteket. Tulajdonképpen a Biblia elég sok emberről beszél, és szinte mindegyiknek olvasunk a haragjáról. De inkább hadd mondjak olyan példákat, amiket mi átélhetünk a mi életünkben. Emberi haraggal haragszunk arra, aki valamiben jobb nálunk. Nemrég kapcsolgattam a tévét, és egy pont erre illő filmet láttam. Egy amerikai iskola, benne egy lány, aki tulajdonképpen a sztárja az iskolának. Különösebben nem egy bombázó, de valahogy mégis szerették őt a diáktársai, és jött egy másik lány az iskolába. És hát gondolta, hogy majd ő szépen felkarolja, bevezeti, úgymond udvar hölgyévé avanzsálja, legyen még valaki, aki szereti és tiszteli őt. Csak az volt a probléma, hogy ez a lány szebb volt nála, okosabb volt nála, jobban szerették a többiek. És lehetett látni, hogy a harag hogyan hatalmasodott el ezen a lányon, egészen odáig, hogy ahol lehetett, keresztbe tett neki. Hát talán mi is ismerjük ezt, ha valaki jobb nálunk, akkor az rögtön szálka a mi szemünkben, és hát legalábbis igyekszünk őt mellőzni. Aztán emberi haraggal haragszunk akkor, ha elfelejtik például a mi születésnapunkat, de mondhatnék bármely eseményt, ami nekünk fontos, mert mellőznek minket. Emberi haraggal haragszunk akkor is, ha úgy érezzük, hogy nem becsülnek meg minket eléggé. Elvégeztem valamit a munkahelyemen, és a főnök nem szólt hozzám egy jó szót se, akkor rögtön elkezdek pufogni. Hazamegyek, vagy elmegyek valamelyik barátomhoz, hát milyen ez a főnök. Nem becsülnek meg engem sehol. Vagy a gyülekezetben, megint én végeztem a konyhai munkát, ha én nem csináltam volna, akkor nincs tea, és senki nem szólt hozzám semmit. Engem nem becsülnek semmire. Ez az emberi harag. Tegyük fel a kérdést, hogy honnan vagyunk képesek egyáltalán arra, hogy így haragudjunk. Talán a választ többen is tudjuk, de ismételjük át. Azért vagyunk képesek erre, mert a bűn esetben a mi természetünk megromlott. Ezt úgy lehetne kifejezni, hogy amíg nem volt bűneset, addig Isten volt az első a mi életünkben. A bűneset után mi vagyunk az elsők a mi életünkben. Lehetne úgy mondani, hogy mi vagyunk a királyok, mi vagyunk a bálványok, mihelyt erre a földre megszületünk, ott van bennünk egy láthatatlan bálvány, mi, és mindent megteszünk azért, hogy mindenki ezt a bálványt tisztelje. És ha úgy érezzük, hogy valaki nem ezt a bálványt tiszteli, akkor dühösek leszünk. Az emberi harag lényegében azt szolgálja, hogy megvédjük ezt a mi én bálványunkat, semmi mást. Gondoljuk végig a mi emberi haragjainkat. A gyökere mindig az, hogy én. Szeretném, ha engem jobban megbecsülnének. Szeretném, ha az én bálványomat mindenki elismerné Istenként. És hadd mondjam el, hogy a bűneset az nem csak képessé tett minket erre a haragra, de úgymond determinált is rá. Ezt így lehetne megfogalmazni, hogy kényszerített minket rá. Más haragot nem is tudunk igazán érezni magunktól. Mit mond Isten erről a haragról? Hadd térjek vissza az alcímre, szolgálhatja-e az ember haragja Isten dicsőségét? Jakab ezt mondja, az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát, így is mondhatnánk, hogy az Isten dicsőségét. Ne gondoljuk azt, hogy Isten örömét leli abban, amikor elönt minket a méreg. Nem szolgálja, nem leli benne örömét, sőt azt mondja, most azonban vessétek magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot. Az emberi haragról ezt mondja Isten, hogy vessük el. A kérdés, hogy hogyan vessük el. Van egy világi megoldás, férfiaknak és nőknek egyaránt. Világi megoldás férfiaknak így hangzik, védj egy bokszsákot, és ha elönt a méreg, akkor püföld. Püföld addig, amíg el nem múlik a mérged. A nőknek szóló megoldás így hangzik, védj egy olcsó kínai étkészletet, és ha elönt a méreg, akkor egyenként vágd földhöz. Ezt a megoldást a feleségem javasolta egyszer, azóta lebeszélem őt erről. Nem is jó ez a megoldás, semmiképpen nem biblikus. A biblikus megoldás az teljesen másként néz ki. Ennek elmondanám, hogy milyen pontjait látom célravezetőnek. Hadd utaljak itt egy könyvre, ami magyarul is megjelent, talán mindannyian ismerjük. Gary Chapmannek egy könyve, a szeretet másik arca a harag. Ebben ő is javasol egy sorrendet arra nézve, hogy hogyan kezeljük ezt a mi emberi haragunkat. Ezt alapul véve, de kicsit korrigálva állítottam össze ezt a néhány pontomat. Hát először is ismerjük el, hogy haragszunk. Én azt gondolom, hogy ez nem könnyű dolog. Már csak azért sem, mert a harag tabu téma. És ami tabu, hadd utaljak vissza, arra még gondolni, és csak lelkiismeret furdalással merünk gondolni. Ha én haragszom, egyszerűen el sem tudom képzelni magamról, hogy haragszom. Megzavarja mi önismeretünket, a tabu lényege. Először is tehát mindenképpen el kell ismernünk, hogy beleestünk ebbe a bűnbe. Ha ez megtörtént, akkor próbáljuk meghatározni, hogy miért haragszunk. És hadd tegyem hozzá, hogy ez sem könnyű. Néha csak akkor sikerül, amikor már egy kicsit lejjebb csillapodott a mi haragunk, amikor úgymond már tudunk gondolkozni. Van, akinél annyira intenzív a harag, hogy meg kell várni, amíg teljesen lecsillapodik. Tehát úgymond már túl vagyunk ezen az egészen, és hideg fejjel tudunk gondolkozni. Ilyenkor is érdemes elgondolkozni az egész folyamaton, hogy miért lettem haragos, miért vagyok haragos. Általában ilyenkor derül ki, hogy az én bálvány védelmében lettem haragos. Lássuk be, hogy haragunk jogtalan. Hadd idézzek egy példát. Volt egy ember, aki haragos lett az Ószövetségben, Isten egyik prófétája, Jónás. Érdekes az ő haragja. Azért haragudott, mert megtért Ninive, és úgymond több ezer ember megmenekült az ítélettől, a haláltól, és ideges lett. Isten rá akart mutatni, hogy nincs joga haragudni, ezért egy növényt serkentett ott Jónás közelében, hogy védje őt a napsütéstől, aztán egyik pillanatról a másikra Isten elsorvasztotta ezt a növényt. És akkor Jónás iszonyatos haragra gerjedt, és Isten azt kérdezte tőle, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Igazad van-e, amikor haragszol? Jónás emberi haraggal haragudott. Azért is, mert megtértek az emberek, mert úgymond Izrael ellenségei tértek meg, és őt ez nem érintette túl jól. A bokor miatt is emberi módon haragudott, ő kapott napszúrást. Igazad van-e, hogy haragszol? Talán még azt is hozzátette később Jónás, hogy haragszom, mint halálig. Kicsit már vicces jelenet is, hogy Istennek valaki ezt mondja. Tehát lássuk be mi is, hogy jogtalanul haragszunk. Fontos dolog, hogy kérjünk bocsánatot. Chapman azt írja, hogy kérjünk bocsánatot Istentől. Én hadd tegyem hozzá, kérjünk bocsánatot embertársunktól is, akire haragudtunk. Akár megnyilvánult a mi haragunk ellene, akár nem, csak gondolatban, menjünk oda és kérjünk bocsánatot tőle. Jézus is ezt mondja. Amikor viszed a te áldozatodat a templomba, nem tudom pontosan idézni, menj oda ahhoz az emberhez, aki ellen vétettél, és először tőle kér bocsánatot. Kérjünk tehát bocsánatot, és végül kezdjünk el harcolni a mi haragunk ellen. Ez elsősorban hitharc, tehát imaharc. Kérjük Istent, hogy adjon erőt, és csak másodszorban jelenti a mi viselkedésünk tudatos rendezését, vagy összeszedését, kordában tartását. Általában erre tesszük a hangsúlyt, hogy ne látszon kívülről a mi haragunk, legyünk úgymond gentlemanek, legyünk polite-ak, ahogy az angol mondja. Ez mind másodlagos. Először imádkozzunk, és utána igyekezzünk a mi viselkedésünk megváltoztatására. Ennyit az úgynevezett emberi haragról. Szolgálhatja az ember haragja Isten dicsőségét, az emberi harag nem szolgálja az Isten dicsőségét. Térjünk át most a másik típusú haragra, aminek ezt a nevet adtam, ugye szent harag. És először határozzuk meg, hogy mit jelent ez. Ezt nem a Wikipédiáról töltöttem le, nem értem, hogy ott miért nincsenek ilyen definíciók, ezért kénytelen voltam írni egyet. Szent haragnak nevezzük azt az indulatot, amely akkor támad bennünk, amikor Isten törvényével ellentétes gondolattal, szóval, cselekedettel vagy helyzettel szembesülünk, és amely indulat az Istennek tetsző rend helyreállítására késztet minket. Ez egy igen tömör mondat. Hasonlítsuk össze egy kicsit az emberi haraggal. Az a közös benne, hogy indulat támad bennünk, az ellen, aki tett valamit ellenünk, Isten törvénye ellen, de Ez a harag nem arra irányul, amire az emberi harag, tehát nem arra, hogy a másiknak visszavágjunk, fájdalmat okozzunk, hanem arra, hogy helyreállítsunk valamit. Valamit, ami Isten törvényével ellentétes. Erre is nézzünk bibliai példákat. Van Mózesnek szent haragja. Erről ezt olvassuk. Amikor odaért a táborhoz, és meglátta a borjút, meg a táncot, mármint az aranyborjút és a népnek a pogány táncát, haragra lobbant Mózes, ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál. Nem érdemli meg ez a nép az Isten szövetségét, nem érdemli meg, hogy így kössön szövetséget az Istennel. Az ő haragja azt célozta, hogy ez a nép gondolkodjon már el. Nem járhatunk ezen az úton. Olvasunk más szent haragról is, Dávid haragjáról. Biztosan emlékszünk arra az esetre, amikor Dávid igen komoly bűnökbe esett, paráznaság, gyilkosság, és hát magához is vette azt a nőt, akit úgymond paráznaságával szerzett, és jön egy próféta hozzá, Nátán, elmond egy szép történetet egy gazdáról, akinek sok juha volt, mégis amikor jött hozzá egy vendég, akkor hatalmánál fogva egy szegény embernek az egyetlen juhát vette el, és azt vágta le. Dávidról szól a példázat, de Dávid ezt nem tudja, és ezt mondja. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen, az ember ellen, és azt mondta Nátánnak, az élő úrra mondom, hogy halál fia ez az ember, aki ezt tette. Ez is szent harag. Nem emberi indulat beszél Dávidból, hiszen az az ember, akiről Nátán beszélt, az az Isten törvényét sértette meg. Az ő embertársát károsította meg. És Dávid itt tulajdonképpen az ő ítéletével szerette volna a társadalmat újra Isten irányára, újra Isten törvényei szerint helyreállítani. És vannak Jézusnak haragjai, nagyon érdekes ez a dolog, nem gondolnánk, hogy Jézus is tudott haragudni, hát emberi haraggal nem is, de szent haraggal mindenképpen. Három esetet hadd mondjak el. Egyszer bement egy zsinagógába szombaton. Ekkor azt mondta a sorvat kezű embernek, állj ki a középre. Hozzájuk pedig így szólt, mármint farizeusokhoz, írástudókhoz, az ő gyűlölőihez. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Miért haragodott Jézus? Mert ezek az emberek nem akarták, hogy valaki meggyógyuljon. És az ő haragja arra indította őt, hogy mégis mindent megtegyen ennek az embernek az érdekében. Még egy jézusi harag. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Megint valakit el akartak tiltani attól, hogy valami jó történjen vele. Hát mi jobb történhet annál, mint hogy valaki találkozik Jézussal? Aki ezt meg akarja akadályozni, az szent haragot érdemel. És nehogy azt gondoljuk, hogy itt most egy kicsit megfette Jézus az ő tanítványait. Hát gondoljunk arra, hogyha valaki ma meg akar akadályozni valakit abban, hogy Krisztushoz mehessen. Nagyon dühös lehet az ilyenre az Isten, és nagyon dühösek lehetünk rá mi is, és erre jogunk van. Még egy jézusi haragot idézek. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszorta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Mire indította Jézust? Az ő haragja arra, hogy az Isten törvényével azonos helyzetet helyreállítsa. így nyilvánul meg a Szent Harag a Bibliában, erre is lehetne még példákat hozni. De megint hadd hozzak mai példákat, amiket mi átélhetünk. Amikor például megnézünk egy híradót, meghallgatunk egy adást a rádióban, interneten, stb., és egyszerűen látjuk, hogy dől a szemét, dől a hazugság, szinte központilag próbálják kimosni a mi agyunkat, ránevelni valami rosszra, akkor jogosan önt el minket a Szent Harag. Mert ennek nem így kellene lennie. És a mi népünknek nem itt kellene tartania. Nem kellene szétverni az iskolákat. Nem kellene az emberek agyát úgy kimosni, hogy semmi másra ne tudjanak gondolni, csak a pénzre, a szórakozásokra. Jogosan önt el minket ezzel szemben a Szent Harag. Jogosan önt el minket a Szent Harag, amikor halljuk, hogy egy orvos addig rá sem néz a betegére, amíg nem kap egy borítékot. Mert ennek sem így kellene lennie. Jogosan önt el minket a Szent Harag, hadd mondjak itt egy egyházi példát, amikor tudjuk, hogy valaki a keresztény egyházakban szolgál, bármelyik felekezetben, és nem keresztény tanításokat mond. Liberális tanítást, akár a szószékről, akár írásban, jogosan önt el minket a Szent Harag. Pál apostol is igencsak kikelt a tévtanítók ellen. Júdás is igen kikelt a tévtanítók ellen. Olvassuk el Júdás levelét, az semmi másról nem szól, mint a tévtanítók elleni, hogy is mondjam, óvásról, mondjuk így. Ilyen tehát a Szent Harag. Hadd kérdezzem meg, hogy erre honnan valami képességünk? Egyszerűen onnan, hogy emberek vagyunk. Istennek van képessége a Szent Haragra. Istennek azért van képessége a Szent Haragra, mert ő szent, tehát tudja, mi a jó, és szeret minket. És amikor látja, hogy nem a jó úton járunk, de szeretné, hogy azon járjunk, akkor elönti Istent a Szent Harag. És ez arra sarkalja őt, hogy visszahozzon minket a jó útra. Mivel rólunk, emberekről azt olvassuk, hogy mi pedig az Isten képmására lettünk teremtve, ezért ugyanígy képesek vagyunk a Szent Haragra. Hadd tegyem azonban hozzá, hogy nem minden ember képes a Szent Haragra, csak a megváltott, újjászült ember képes erre. Mert mi ismerjük Istent. A mi Isten képűségünk lett helyreállítva, ezért vagyunk képesek rá. Nézzük most meg azt, hogy mit mond Isten erről a haragról. Szolgálhatja-e a Szent Harag Isten dicsőségét? Közvetlenül Isten nem mond erről semmit. Mégis azért látjuk a különféle példákon keresztül, hogy helyesli, sőt bátorít rá. Azt mondja, hogy éljünk a Szent Haraggal, az ebben rejlő lehetőségekkel, hiszen a Szent Harag biztat minket arra, hogy a lelki fegyvereinket felvegyük. Ebben a világban az ördög tevékenykedik, a különféle kísértéseivel vesz körül minket, azt szeretné, hogy Isten rendje ne valósuljon meg ebben a világban, ne valósuljon meg a mi életünkben. A Szent Harag arra sarkal minket, hogy felfegyverkezzünk, hogy vegyük fel úgymond a lélek fegyvereit. A Szent Harag arra biztat minket, hogy a tévelygőket visszahozzuk az egyházba. Mert mi történik, amikor valaki tévelyeg? Isten rendje ellen vét, az ellen a szép rend ellen, hogy Isten gyülekezetébe tartozik, hogy dicsőíti az Istent, igyekszik az ő útján járni, megborult a rend. A Szent Harag arra sarkal minket, szeretettel párosulva, hogy ezt az embert igyekezzünk visszatéríteni. A Szent Harag erőt ad a kísértések között, és hadd mondjak még egyet, a Szent Harag erőt ad nekünk ahhoz, hogy úgymond aktívan jelen legyünk ebben a világban. Nagyon sok keresztény ember azt mondja, nekem semmi közöm a világhoz. Nem akarok részt venni ebben a bűn áradatban. Isten viszont azt mondja, Jézus azt mondja az ő főpapi imájában, Atyám, én nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a világban. És tudjuk azt is, hogy nem csak akárhogy megőrizzen minket, hanem azért vagyunk itt, hogy igyekezzünk átalakítani ezt a világot, egy olyan világgal, amely Istennek kedves. és a Szent Harag ebben segít minket. Amikor látjuk, hogy ez a világ teljesen elfordult Istentől, akkor erre megharagszunk, és igyekszünk mindent megtenni, hogy újra visszajöjjön a helyes útra. Hadd mondjak néhány szót az ördög mesterkedéséről. Az ördög szeretne minket leszoktatni a Szent Haragról. És úgy látom, hogy nagyon sikeresen végzi ezt a munkáját. Többféle módszere van. Egyrészt gerjeszti a tabu jelleget. A harag tabu jellegét, és ebbe beletartozik a Szent Harag is, ne ismerjünk gondolni a haragra. Ne ismerjünk élni a Szent Haraggal és a benne rejlő lehetőségekkel. Vagy azt teszi, hogy mindenféle haragot egy kalap alá von, az emberi haragot, a Szent Haragot, és mivel az egyik bűnös, ezért a másik miatt is szégyeljük magunkat. És ha szégyeljük magunkat, akkor nem gyakoroljuk. Isten azt mondja, hogy gyakoroljuk ezt a haragot, szeretettel párosulva. Végül pedig arra szeretnék kitérni, hogy önvizsgálatra van szükségünk. Mert van bennünk harag, mindenkiben, akár ezt belátjuk, akár nem, valamiféle harag van bennünk, és meg kell állapítanunk, hogy ez miféle harag. Emberi harag, vagy Szent Harag. Én 3 kategóriát írtam ide, hogyan haragudhatunk, egyrészt tisztán emberi módon, ahogy arról beszéltünk, haragudhatunk tisztán szentül, és haragudhatunk egyszerre emberi módon, és egyszerre szentül. Van itt ez a kis ábra, amit rajzoltam, 2 kör, az egyik az emberi haragot ábrázolja, a másik a Szent Haragot, és van ennek egy igen nagy metszéspontja. Azért rajzoltam ilyen nagyra ezt a metszéspontot, mert a mi életünkben, amikor haragszunk, akkor nagyon sokszor, úgymond ebben a közös haragban testesül meg a mi haragunk. Erre hadd mondjak egy példát, egy mai példát. Elmegyünk vizsgázni, és rossz jegyet kapunk. Nem azért, mintha nem készültünk volna fel, mert mi mindent tudtunk, hanem azért, mert a tanár személy válogató. Nem tartozunk az ő kedvencei közé, ezért mondjuk az 5-ös tudásunkra kapunk egy 3-ast, és elönt minket a harag. Miféle harag ez? Én azt gondolom, hogy ez egyszerre emberi és egyszerre szent harag. Azért szent harag, mert felháborodunk a kivételezés miatt. A kivételezés az úgymond nem felel meg Isten törvényének, ennyiben tehát szent a mi haragunk. Annyiban viszont nagyon is emberi a haragunk, hogy csak akkor kapjuk fel a vizet, amikor mindez velünk esik meg. Amikor valaki ezt elmondja nekünk, hogy vele is éppen ez esett meg, akkor legyintünk egyet, esetleg kicsit megveregetjük a vállát, hogy jaj, te szegény, hát milyen rossz tanáraid vannak. De igazából a lelki békénk az valahogy nem rezzen meg. Mint hogyha nem követ dobnának a mi lelkünk tóvizébe, hanem egyszerűen csak ráfújnának egyet, kicsit fodrosodik, de aztán már is semmi. Igenis emberi harag, mert csak akkor háborodunk fel, amikor minket ér. Miért veszélyes az emberi harag? Vagyis ez a közös harag. Azért veszélyes, mert ha felfedezzük, hogy van valami icipici kis szentség is a mi haragunkban, akkor hajlamosak vagyunk rá, hogy legitimáljuk a mi emberi haragunkat. Azt is jónak mondjuk. Vagy észrevesszük azt, hogy a mi haragunkban van valami emberi, és akkor már a szent harag miatt is szégyenkezünk. Egyik sem jó. Hogyan tudhatjuk meg, hogy miféle harag van bennünk, hogyan tudjuk az önvizsgálatot elvégezni? Olyan kérdéseket kell feltennünk magunknak, amelyekből kiderül, hogy mi a célja a mi haragunknak. Az a célja, hogy védje a mi énbálványunkat? Vagy az a célja, hogy segítsen helyreállítani az Isten törvénye szerinti helyzetet? Vagy esetleg mind a kettő a célja? Ha például ilyen kérdést teszünk fel magunknak, tudok-e imádkozni azért, aki vagy ami miatt haragos lettem, és erre igennel tudunk felelni, akkor ez jele a Szent Haragnak. Ha egy másik kérdést teszünk fel, csökkent-e a szeretetem az iránt, aki vagy ami miatt haragos lettem, és erre is igennel válaszolunk, ez pedig az emberi haragnak a jele. Kétféle haragot tud tehát az ember, a keresztény ember gyakorolni, az emberi haragot és a szent haragot. Az első nem szolgálja az Isten dicsőségét, a másik szolgálja az Isten dicsőségét. Én ennyit szerettem volna elmondani, most pedig csendesedjünk fel és imádkozzunk. Szeretnénk téged dicsőíteni, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy te a magad képére teremtettél minket. Tőled távol van minden bűn, ezért tőlünk is távol volt minden bűn. Benned jelen volt minden jóság, és ezért bennünk is jelen volt minden jóság. Urunk, amikor megtörtént a bűneset, összetört a mi képmásunk. Azóta emberi módon haragszunk, és azóta a szent haragot nem gyakoroljuk. Köszönjük, hogy megváltottál minket Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy végzed a te munkádat bennünk a te lelked által, hogy újra helyreálljon bennünk az a kép, amit te szeretnél látni rajtunk. Kérünk, segíts minket, hogy a mi emberi haragunktól egyre inkább megszabadulhassunk. És segíts minket, hogyha a szent harag fog el, akkor tudjuk azt felhasználni a te országod építésére. Kérünk, mindig adj nekünk őszinte szívet, hogy szembe tudjunk nézni magunkkal, és add meg, hogy a te ajándékaiddal mindig helyesen tudjunk élni. Kérünk, áld meg a mi beszélgetéseinket, a mi gondolatainkat, és maradj velünk mindig. Amen.